Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatóinak új eredményei szerint az agytörzs is segít emlékezni. Az eredmények rávilágítottak arra, hogy memória folyamatainkat nem csak a magasabb rendű agykéreg vezérli, hanem az eddig kevésbé kutatott agytörzs is hatékonyan képes befolyásolni őket, ezáltal új irányt adhatnak a memória kutatásoknak. Nyíri Gábor vezető kutatóval beszélgettem.
Az emlékezésnek nagyon sok különböző típusa van, ami a mindennapi életünkben az egyik legkézenfekvőbb és legjobban ismert, és mindenki gyakran észreveszi, az a kontextuális emlékeink, vagyis a mindennapi életünkkel kapcsolatos emlékeink, amelyeket valamilyen helyhez, időponthoz kötünk. Ezekről könnyen is tudunk beszélni, tehát könnyen felidézhetőek és szavakkal megfogalmazhatók. Tehát az emlékeink úgynevezett autobibliografikus, azaz a saját életünkkel kapcsolatos emlékeink, amelyeket mi is vizsgáltunk, és ezek azok, amelyeket a legtöbben emlékként apostrofálnak. Ezeknek a működése nagyjából már sejthető, hogy hogyan működik az agyban. Nagyon sok pályát és sejtet még nem ismerünk, ahogy egyébként az agy nagyon sok részét nem ismerjük még, hogy milyen sejtek találhatók benne, de azt nagyjából most már értjük. Az emlékeink úgy működnek, hogy vannak olyan agyterületek, amelyeknek a sejtjeinek az aktivitása az valamilyen mintázatot vesz föl egy bizonyos emlék felidézése során. Egy másik emlékhez a sejtek aktivitásának egy másik mintázata tartozik. Ez azt jelenti, hogy ha például nagyon leegyszerűsítem, akkor van mondjuk 5 sejt, az egyik emlékhez az első, a második és az ötödik fog aktiválódni, a másik emlékhez pedig a második, harmadik és a negyedik. Ezeket a mintázatokat úgy is szokták hívni a szakirodalomban, hogy engramok, ezek gyakorlatilag emléknyomok. Lehet őket nevezni, és ezeknek az emléknyomoknak a felidézése történik, amikor valamire visszaemlékszünk. Van az agyban egy nagyon fontos agyterület, ezt úgy hívjuk, hogy hipokampusz. Ez a memória rögzítésnek az egyik kulcs területe. Ennek a feladata pedig az, hogy ezeket az emléknyomokat az agyból elő tudja hívni. Úgy szoktam mesélni ezt, hogy a hipokampusz olyan, mint egy jó könyvtáros, aki tudja, hogy melyik könyv hol található a polcon. A hipokampusz képes arra, hogy egyes emléknyomok rész emlékeit, adatait összerendezze és előhívja. Könnyű belátni, hogy például, hogyha látunk egy balesetet, akkor tudjuk, hogy egyrészt hol vagyunk, milyen érzések kötöttek hatalmukba, milyen szín esetleg az autó, milyen illatokat éreztünk, mondjuk égett gumi szagát. Egy csomó olyan apróság van benne, éppen sütötte a nap, amelyeket össze kell rendezni az agynak. Ezek mind emléknyomokként, kicsi emlékfoszlányokként rögzülnek, és ezeknek az egyberendezését végzi, úgy gondoljuk, a hipokampusz, és amikor elő kell hívnunk ezeket az emlékeket, akkor a megfelelő sejtmintázatok aktivitása miatt ezek elmerülnek, és vissza tudunk rájuk emlékezni. Nagyon könnyű ezt elképzelni például úgy, hogy az agykísérletek során kiderült, hogy a hipokampuszban vannak úgynevezett helysejtek. Úgy kell ezt elképzelni, hogy például otthon a konyhánkban, az ablak felüli oldalon, ha állunk, akkor tisztább vagyunk vele, hogy ott vagyunk. Ha a hipokampuszunkból elvezetnének elektródával bizonyos sejtekből, akkor azt vennénk észre, hogy egy-egy sejt elkezd aktivitást mutatni a konyhánknak azon a részén. De ha átmegyünk a konyhánknak az ajtó felüli sarkába, akkor ezek a sejtek elhallgatnak. Gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy a hipokampusz mint egy feltérképezi a környezetünket, és különböző sejtaktivitásokat rendel az életünk különböző kontextusaihoz, vagyis helyeihez. Így a munkahelyünkön más sejtpopulációk, sejt mintázatok fognak aktiválódni, más engramok, mint akkor, amikor otthon vagyunk. Ez azért nagyon fontos, mert ez gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy ezek a mintázatok egyben kulcsként is szolgáljanak az emléknyomaink előhívására. Mondhatok erre szívesen egy banális példát. Biztos mindenkivel előfordult az, hogy egy szobában elmerengett arról, hogy milyen feladatok állnak előtte, és elgondolta, hogy na most akkor kimegyek, és ezt elintézem. Majd a szobaajtót átlépte, valakivel szembe találkozott, és beszélgetésbe bonyolódott, majd tovább indult volna, de rájött, hogy már nem emlékszik, hogy mit szeretett volna. A legtöbb ember mit csinál ilyenkor? Természetesen azt, hogy visszamegy a szobába, és még egyszer elgondolkodik rajta, és ott beugrik neki. Miért van ez? Miköze a helynek az emlékeinkhez? Pontosan ez, hogy a hipokampuszban vannak olyan helysejtek, amelyek aktivitásba jönnek ugyanott, ahol az adott helyhez kötődő sejtek vannak. Na most ez miért érdekes? Azért, mert az emlékeink azok ezekhez a kontextusokhoz, vagyis helyekhez kötődnek. Tehát ha visszamegyek a szobába, ahol voltam, ugyanazok a sejtek fognak aktiválódni, és ezek a sejtek magukkal rántják azokat az emléknyomokat, azokat a sejteknek az aktivitását, amelyek akkor voltak aktívak, amikor a szobában voltam. És így az adott kontextushoz hozzárendelődik, hozzá kapcsolódik az az emlék, az a gondolat, amit akkor éreztem, és ami akkor eszembe jutott. Ezért, ha visszateszem magam ugyanabba a kontextusba, ugyanabba a helyzetbe, akkor a sejtjeim beaktiválják az előző gondolat sejtjeit, és eszembe jut a gondolat. És akkor már igen, megvan, le kellett vinnem a szemetet. És akkor kimegyek, és akkor el tudom intézni. Tehát a hippokampusz erre alkalmas, hogy ezeket az emléknyomokat rendezgesse, megcímezze, attól függően, hogy hol vagyunk térben és időben. A hippokampusz esetében mindenféle emlékről van szó, tehát a legbanálisabb hétköznapi eseményektől kezdve nagyon negatív és a nagyon pozitív emlékekig. Erre külön sejtpopulációk vannak, amelyek kialakulnak a hippokampuszban, természetesen mindenkinek más sejtjei vannak, és ugyanarra az emlékre mindenkinek más sejtek fognak beaktiválódni, tehát ez nem egy kötött sejtpopuláció, nem arról van szó, hogy az egyes és a négyes sejt az minden ember esetében negatív emléket fog őrizni, hanem mindenkinek az élete során kialakult sejtek különböző módon lesznek tréningezve. Ez eleinte véletlenszerűen alakul ki, majd hozzá kötődik, és úgy is marad. Tehát ez mindenféle emléknyomokra igaz.
Az önök eredménye nagyobb figyelmet fordíthat majd az agytörzsre?
Így van. Tehát alapvetően nagyon hosszú évtizedekig mindig is úgy gondolták, hogy az emlékezés, a memórianyomok felhasználása, rögzítése, a döntéshozatal az egy magasabb rendű agyi folyamat. Ennek nyilvánvalóan az volt az oka, hogy jól ismert, hogy egy állathoz képest, egy egyszerűbb gerinces állathoz képest az emberek lényegesen jobb mentális képességekkel rendelkeznek, számos dologra nagyon-nagyon jól emlékeznek, míg az állatok nem. És mi a nagyon nagy különbség ezekhez az állatokhoz képest? Az, hogy az agykérgünk jóval bonyolultabb, jóval nagyobb, sokkal több összekötetés van benne. Így nem volt meglepő, hogy ez a természetes következtetés kialakult, hogy az agykéreg, illetve a hippokampusz, ami egy ősi agykéri terület, felelős a memórianyomokért. És valóban a kutatások alapvetően így is zajlottak. Az alapelképzelés szerint a hippokampusz a kéregből megkapja azokat az érzékelési információkat a hellyel, az ízekkel, a szagokkal, a látvánnyal kapcsolatos úgynevezett szenzoros érzékelési információkat, és ezeket tárolja el, gondoltuk eddig. A csoportommal az elmúlt 10 évben azon dolgoztunk, hogy jobban megértsük, hogy mi még az, ami ezt befolyásolhatja. És arra jöttünk rá, több munka is született már erről, hogy az agytörzsnek óriási szerepe van ezekben a folyamatokban, méghozzá nem csak az, amit eddig gondoltak, hogy hát igen, ez egy ősi terület, talán valamennyest módosítja esetleg a hangulatunkat, meg persze ott van a szívverésért, meg a vérnyomásért felelős terület, a légzésért, nyilván fontos, hanem arra találtunk rá, hogy itt vannak olyan speciális sejtpopulációk, amik egészen konkrétan, közvetlenül, nagyon gyors ingerület átvívő anyagok segítségével a hippokampusz kulcs sejtpopulációit képesek módosítani, kátolni vagy serkenteni, és ezáltal közvetlenül folynak bele a memória képződés és visszahívásba. Az előző munkánkban és a most publikált munkánkban egymásra épülő módon arra világítottunk rá, hogy az agytörzsben van egy picike agyterület, ami úgy hívjunk, hogy incertus, mag, és erről a területről gátló rostok mennek a hippokampuszba, és ezek olyannyira fontosak, hogy képesek voltunk arra, hogy megtanítsuk néhány sejt aktivitásának, hogy milyen emléknyommal kellene összekötődnie, és ha később ezeket a sejteket beaktiváltuk, akkor az állatnak eszébe jutott, tehát gondolatot tudtunk ébreszteni az állatnak csupán ezeknek az agytörzsi sejteknek segítségével. És így gyakorlatilag igencsak elkezd átalakulni az agytörzsről alkotott elképzelésünk, hiszen természetesen az továbbra is igaz, hogy az agytörzs rendkívül fontos, számos, alapvető, autonóm funkciónak, automatizált funkciónak a végrehajtásában a szívveréstől kezdve a különböző vegetatív funkciókig, de van egy olyan sejtpopuláció a hídnak nevezett agytörzsi régióban, amelyek Úgy néz ki, hogy evolúciósan egészen a korai gerincesektől fogva együtt fejlődtek az aggyal, és nagyon fontos módon, nagyon precízen, nagyon gyorsan képesek befolyásolni az emlékeinket méghozzá úgy, hogy az agytörzs ezen sejtjei képesek segíteni a hippokampusznak abban, hogy melyek legyenek azok a sejtek, amelyek az emléket rögzítik. Tehát ugye a hippokampusznak, ahogy az elején említettem, az a feladata, hogy különböző sejt csoportjait aktiválja a különböző emléknyomok gyűjtése esetén. És a hippokampusznak ezt úgy kell elérnie, hogy a gátló sejtjei segítségével szabályozza, hogy mely sejtek legyenek aktívak, és melyek ne. Arra jöttünk rá, hogy az agytörzsben például az egyik sejtpopuláció, amit itt vizsgáltunk, közvetlenül képes ezeket a gátló sejteket befolyásolni, és így megteremteni az egyensúlyt. És ez az oka annak, hogyha az agytörzsben ezeket a sejteket aktiváljuk akkor, amikor az állatnak valamire emlékeznie kell, akkor mi is képesek vagyunk ezt a gondolatot újra előhozni az állatban, csupán azzal, hogy újra aktiváljuk ezeket. És nyilván ez azt jelenti, hogy az állat maga is ezt csinálja, tehát a különböző sejtpopulációit, a különböző sejt mintázatait az agytörzsben különbözőképpen aktiválja, hogyha az élőlénynek különböző dolgokra kell emlékeznie. Ez nyilván attól is összefügg, hogy ez mennyire negatív, vagy mennyire pozitív emlék, és számos más dologtól is.
Említette, hogy ez egy évtizedes kutatás. Hogyan tovább, merre próbálnak tovább menni?
Mi az agytörzsben számos különböző sejtpopulációt fedeztünk már föl, és ezeknek a feladatát szeretnénk megérteni. Szeretnénk rávilágítani arra, illetve folytatni azt a munkát, amit már most elkezdtünk, hogy az agytörzsben ezek a sejtpopulációk, amiket eddig lassúnak és lomhának, csupán enyhén módosítónak gondoltak, azok nagyon gyors és precíz módon képesek a mindennapi életünket, a memóriánkat, a szorongásainkat, a depressziót és egyéb más ezzel összefüggő folyamatainkat módosítani, ami azért nagyon-nagyon fontos, mert értelemszerűen a negatív élményeinkkel kapcsolatos szorongásaink ugye szintén emlékezéssel kapcsolatos betegségek, hiszen ha valaki túl sokszor emlékszik feleslegesen, számtalanszor vissza arra, hogy rossz emléke volt, és ez szükségtelen, nem oldódik ki megfelelő sebességgel, megfelelő idő után a negatív emlék, akkor ez a memóriáját fogja terhelni, és a memóriával összefüggő folyamat. Ugyanígy a memóriazavarok, az Alzheimer-kor és egyéb más demenciával összefüggő folyamatok is a memóriát terhelik, a memóriával kapcsolatos problémákat okoznak, és eddig mindenki leginkább az agykérget vizsgálta, illetve a bazális előagynak az agykérekbe menő rostjait, főleg a kolinerg rendszert, és azzal próbálták azonosítani ezeknek a problémáknak az okát. Mi most ezzel rávilágítottunk az elmúlt számos évben a munkánkkal arra, hogy az agytörzset is kellene nézni, méghozzá ezeket a hídban található sejteket. Ez azért nagyon fontos, mert lehet, hogy számos olyan betegség, amelyet eddig nem tudtak megoldani, ki fog derülni, hogy az agytörzsben rejlik a kulcsa ezeknek a betegségeknek a megértésének, és az agytörzsben lehet, hogy ezek a sejtek sokkal érzékenyebbek, akármilyen változásra, akár például egy poszttraumatikus stressz szindróma esetén, tehát egy komoly szorongást, depressziót okozó traumás esemény után bekövetkező eseményeknél, lehet, hogy ezek a sejtek sokkal sérülékenyebbek lesznek a fiziológiai változásokra, és ezek lehetnek felelőssé téve ezekért a problémákért. Így ezen próbálunk dolgozni, hogy megértsük, hogy itt az agytörzsben hol, milyen sejtpopulációk vannak, amelyek közvetlenül befolyásolják mind a memóriánkat, mind pedig a negatív vagy pozitív élményeinknek a megélését, és általában az emberségünket, az emberi mi voltunkat közvetlenül és nagyon gyorsan, és ezeknek a hálózatát próbáljuk feltárni. Ezzel kapcsolatban viszonylag ritka a tudományos kutatás, méghozzá azért, mert ezek nagyon mélyen, az agyban nagyon mélyen található hálózatok, nehéz ide általában elérni különböző próbák segítségével, akár elektrofiziológiai, akár optogenetikai módszerekkel, ezek különböző kísérleti módszerek. És nagyon sűrűn van, nagyon sokféle sejtípus, tehát ezt csak úgy lehet vizsgálni, hogy olyan genetikai kísérletekkel kombinált és fényszálméréssel kombinált kísérleteket csinálunk, amelyeket viszonylag kevesen mertek így csinálni, mert a célzása ezeknek a sejteknek meglehetősen technikailag nehéz. De szerencsére olyan kitűnő csoporttal dolgozom együtt, a csoportom tagjai, akik erre képesek, és ezért megmerjük tenni ezeket a nagy lépéseket.
Sigma, a holnap világa.
A gombák 700 millió éves múltját tárták fel magyar kutatók a genomvizsgálatával. Eredményük megkérdőjelezi a gombák országának rendszertani definícióját. Nagy Lászlóval, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával beszélgettem.
Arra voltunk kíváncsiak, hogy a gombák korai evolúciójában milyen nagy események voltak, mik voltak azok az evolúciós változások, amik lehetővé tették, hogy a mai élő gombák kialakuljanak.
A gyakorlatban hogyan tudják ezt vizsgálni?
Ezt egy összehasonlító genomika nevű módszerrel vizsgáljuk. A gombáknak, meg általában az élőlényeknek a genetikai eszköztára az most már nagyon pontosan megismerhető, ez a genom. Ezt meg tudjuk szekvenálni, össze tudjuk rakni, meg ki tudjuk olvasni belőle az információtartalmat egész jó pontosággal. És hogyha ezt fajok közötti összehasonlításokon keresztül tesszük meg, akkor ez egy összehasonlító genomikai megközelítés lesz. Ez arra nagyon-nagyon alkalmas, hogy akár visszanézzünk időben, és megkérdezzük, hogy egy-egy gén, vagy egy-egy tulajdon időben mikor jelent meg az evolúció során. És valójában ebben a munkában is ezt csináltuk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy abban a körülbelül 700 millió évvel ezelőtti időablakban, amikor az első gombák megjelentek egysejtű ősökből, akkor mik voltak azok a gének, amik megjelentek, mik voltak azok a gének, amik elvesztek, milyen nagyobb változások zajlottak ezeknek az élőlényeknek a genetikai eszköztárában.
Mit találtak?
Nagyon érdekes, azt találtuk, hogy maga az igazi tipikus gomba genetikai eszköztár, az csak jóval később jelent meg. Ugye, amikor arról beszélünk, hogy a gombák országa, akkor bizonyos élőlénycsoportokat sorolunk be, ezt a rendszert annak a tudományterülete határozza meg, hogy melyik élőlénycsoportban milyen fajok tartoznak, és ezek az élőlénycsoportokról általában úgy gondolkodunk, mint homogén együttesekről. Gombák, akkor ők nagyjából ugyanazt csinálják, ugyanúgy néznek ki, feltétlenül genetikailag is vannak olyan jellegek, amelyek definiálják őket, és azt látok, hogy ez nem igaz, hogy az, ami valójában a gombákra nagyon jellemző genetikai jelleg, az csak sokkal-sokkal később alakult ki, mint ahogy maguk az első gombák megjelentek volna. És valójában az első gombák, azok az egysejtű eukariótákra hasonlítanak, tehát olyan eukariótákra, amik még a gombák és az állatok megjelenése előtt dominálták a korai földtörténetet.
Ez azt jelenti, hogy akkor adott esetben a gombák rendszertani definíciója sem biztos, hogy teljesen pontos, amit most ismerünk?
Igen, ez egy nagyon jó megállapítás. A gombák rendszertana az egy eléggé viharos terület. Különböző kisebb gombacsoportokat néha betesznek, kivesznek a gombák országába, és hát a mi eredményeink ezt is alá tudják támasztani, plusz információforrást jelentenek az ilyen jellegű rendszertani döntésekben. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy bizonyos korán leágazó gombacsoportok, a legkorábbi gombák, azok valójában sokkal inkább egysejtű eukariótákra hasonlítanak, mint a ma élő tipikus gombák. Úgyhogy akár a rendszertani revíziót is elősegíthetjük ezekkel az eredményekkel.
A laikus ember úgy gondolja, hogy van a gomba, a gombának van egy spórája, abból lesz egy újabb gomba. A genom hogyan változik eközben?
A genom az minden egyes generációnál változik. Az ivaros és ivartalan szaporodás során mutációk halmozódnak fel az élőlények genomjában, és azok a mutációk, amelyek bizonyos folyamatokat túlélnek, azok úgy mondjuk, hogy fixálódnak, bekerülnek az élőlénynek a génkészletébe, és az evolúció hajtóerejévé válnak. Tehát ezek a mutációk fogják létrehozni a különbségeket, amelyeket valójában szemmel is láthatunk és megfigyelhetünk az élőlényeken. Tehát a gombák esetében nagyon-nagyon szertágazó, hogy milyen mutációkról lehet beszélni. Ugye van a gombáknak a gomba hálózata, amivel a tápanyagot szívják fel a talajból, vagy a fából, vagy amiben éppen élnek, és van a föld feletti termőtest, amit a boltokból ismerünk, ez az, amit megeszünk, adott esetben mérgező tud lenni, és ez termeli a spórákat. Itt a folyamat bármely fázisában megjelenhetnek mutációk a gombák genomjában, és hogyha ez úgy alakul, akkor ez tovább öröklődik. Ez a folyamat az ugyanaz, mint az embereknél, vagy az állatoknál, növényeknél, ez nagyon-nagyon alapvető jelensége az élővilág.
Önök a tanulmányokban 123 teljes gombagenom összehasonlítását végezték el. Mekkora minta kellett ehhez?
Hát szerencsére ma már ott tartunk, hogy a gombák genomszekvenálási törekvései azok nagyon-nagyon előre haladottak. A gombáknak viszonylag kicsi genomjuk van, viszonylag egyszerű őket dekódolni, összerakni, Ezért aztán már több mint 2000-2500 körüli gombagenom elérhető, és ezekből tudtunk nagyon jól kiválogatni olyan fajokat, amelyek tényleg jól megvilágítják azokat a kérdéseket, amikre mi kíváncsiak vagyunk. Úgyhogy a 123 genom, amit vizsgáltunk, az valójában egy sokkal-sokkal szélesebb merítésből lett kiválogatva. Ez a nagy elérhetősége a genomoknak, ez köszönhető nagyon sok nemzetközi genomszekvenálási projektnek, amelyeknek több különböző fókusza van, de ezek közül talán kiemelném a növényanyagok lebontásának, a genetikájának a feltárását célzó projekteket, ami egy rendkívül gazdaságilag fontos, de beszélhetnénk a mikorizás gombákról is, amelyek ugye növényekkel élnek társulásban és segítik a növekedésüket. Tehát rendkívül divers azoknak a gazdasági érdekeknek és alkalmazkodási megfontolásoknak a köre, ami a gombák genomszekválási törekvéseit hajtja, és hát ennek mentén nagyon sok olyan gombagenom is kerül szekvenálásra és összerakásra, ami például a mi munkánkat is segíthette.
Hogyan tovább, hogyan folytatódnak az önök kutatásai?
Szeretnénk kisebb csoportokra ráfókuszálni. Ugye ebben a munkában gombák országát egyben vizsgáltuk, ebből sikerült általános következtetéseket levonnunk arra, hogy a gombák hogyan változtak, és vannak olyan jellegek, ami a gombákon belül minket nagyon érdekelnek, ilyen a növényi biomasszának a lebontása például, de ilyen a termőtestképzés is, ami a gombatermesztésnek, ugyanis az élelmiszeriparnak a központi érdeklődése. És szeretnénk azokra a gombákra jobban ráfókuszálni, amelyek ezekben a tulajdonságokban nagyon erősek. Úgyhogy a következőkben valamennyi további genomszekvenálási és genomösszeépítési munkával egybekötve fogunk finomabb felbontásban, de alapvetően hasonló kérdéseket feltenni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.